FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sport Rádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Tour de France első hétfőjén. Ez az egyetlen olyan hétfő, ahol van szakasz a Tour de France alatt, hiszen még csak a harmadik napnál járunk, de annyi minden történt, amit nem tudom, hogy ebben nagyjából 25 percben hogyan tudunk majd belesűríteni, de azért megpróbáljuk Várhegyi Bennyen, mindenén Székely Dávid vagyok, Benni pedig kint van, még Spanyolországban, Barcelonában, de este már Franciaországban hajtja álomra a fejét, és a jó hír az, hogy van szakasz, hiszen ez sem volt teljesen biztos tegnap délután az erdőtűz miatt, igaz, hogy nézők nélkül, de a lényeg az, hogy verseny lesz, és a tévében majd lehet követni, így az M4 Sporton is. Na mesélj, Benni, milyen ez neked ott kint így, hogy most már jogtulajdonosként tudunk kint dolgozni?
Köszöntöm a hallgatókat, és téged is, Dávid. Teljesen más nyilván a szituáció így, mint ez az elmúlt években volt. Hirtelen nem számolnám ki, hogy mennyi,
de... 22-től kezdve.
22, köszönöm, igen. Tehát akkor ez az ötödik éve nagyjából itt egy-két kimaradással. Tehát igen, és még nem csak ezekhez képest más, hanem mondjuk összehasonlítva azokat a versenyeket, amiken voltunk mondjuk az idén, tehát akár a Párizs-Nizzát, az Auvergne-Rhône Alpst lehet mondani, szóval nagyon más, minden tízszer akkora, nagyjából, mindenből tízszer annyi van, nagyjából, vagy mindenkiből, inkább úgy mondom, és hát nyilvánvaló, hogy amit mindig mondanak a csapatok, a versenyzők, hogy a Tour de France-nál azért ezt bele kell számolni, tehát ez hozzátartozik, hogy iratkozni kell, meg kell szólalni, különböző igényeket teljesíteni kell, és leginkább így is állnak hozzá egyébként a versenyzők is, hogy ez mintha így bele lenne kalkulálva. Tehát akár egy szakasz előtt azt mondom, vagy a szakasz után, de leginkább előtte érdekes, hogy milyen szinten hát igénybe veszik a versenyzőket, és nyilván az elején vagyunk nagyon, tehát tényleg kettő versenynap telt el, kettő szakasz, amikor most beszélgetünk, de és nyilván nem mindig így lesz, azért ebben biztos vagyok, hogy a harmadik héten azért már mindenki nyűgösebb lesz, vagy akár már a második héten is, de a lényeg, hogy hát egyelőre nagyon készségesek a csapatok, de hát muszáj nekik. Tehát szerintem egyébként konkrétan rá van szólva a versenyzőkre, vagy el van nekik mondva, vagy finoman jelezve van, hogy egyébként a szponzorok kiszolgálása az mondjuk ezen a versenyen azt jelenti, hogy...
Hát igen, biztos rászóltak versenyzőkre, meg elmondták nekik, hogy ez van, viszont az is biztos, hogy azért úgy indult ez a verseny, hogy volt egy csapatidőfutam, ami nyilván nem egy egész napos történet, bár mentálisan, és ez nagyon érdekes volt, hogy mindenki arról beszélt, hogy ezen kb. Mindenki túl akart lenni, és bármennyire is azt gondoljuk, hogy ez egy 20 perces, 22 perces történet, attól függ, hogy mennyire volt gyors a csapat, ugye 21-55, meg azt mondták a 24 a lassabbaknak, de az egész napjuk rámegy. Tehát ez mentálisan egy annyira feszkós helyzet, hogy ráadásul nem csak saját magadért mész, hanem a csapatért is, és az első számú emberedért is, sokkal inkább, mint a többi szakaszon, hogy nagyon sokat kivesz az emberekből, de nyilván utána még várják az eredményt, amíg levezetnek, sokkal egyszerűbb mondjuk velük találkozni. A vasárnapi az nyilván már egy klasszikus szakasz volt, de ott is az elején még tényleg te is számtalan interjút készítettél, a végén is azért egy Abrahamsen gyorsan ott volt, aki el tudta mesélni, hogy vele mi is történt, és aztán nyilván az a rész, hogy te be tudsz menni a kollégákkal együtt a vegyezzóna azon részében, ami kiemelt, és oda viszik a pöttyös trikóst, a sárga trikóst, a zöld trikóst is adott esetben mindenkit, így azért egy kicsit más a történet, meg a lehetőségek, így sokkal, de sokkal nagyobbak, nyilván velük a adásban is készül interjú, tehát nyilván ilyenkor a legfontosabb az mindig az, hogy a nem trikósok közül ott septiben kivel sikerül még beszélgetned pluszban, mert az ad egyfajta még nagyobb rálátás, bár nyilván lehet kérdezni, hát, amit a tévés interjúban nem kérdeztek, és most nem arra gondolok, hogy Isaac Del Toro megnézi-e él a mérkőzést, mint ami a legfontosabb kérdés, ez nekem kicsit kínos volt így elsőre, reméljük nem tette, mert nem lett volna boldog.
Igen, ez egyik Még az időfutam olyan szempontból visszatérnék, hogy igen, nagyon, nyilván nagyon fel volt fújva ez az időfutam, hogy ezzel kezdődik a túr, és hogy mennyi ideje nem történt ilyen, meg igazából az idő, csapat időfutam mennyi ideje nem volt, ugye ez 2019 Brüsszel, de ez minden versenyen olyan, hogy egyébként a csapatoknak gyakorlatilag a legnagyobb macera, főleg a szerelőknek, ugye itt úgy volt kialakítva a program, hogy ha jól emlékszem, 5-kor ment az első csapat, délután 5-kor, és 14.30-tól 15.20-ig pedig volt egy hivatalos pályabejárás, amikor végig lehetett menni a teljes útvonalon a csapatoknak. Ezt biztosították a szervezők, tehát ez egy 20 perces történet, de és pont igazából ez a baj vele, hogy ennyire rövid idő alatt teljesítened kell, ennyi időbe bele kell sűrítened a legjobbadat, és nincsen egy javítási lehetőség, ami nyilván egy mezőny szakasz, ami 4-5 órán keresztül tart, ez teljesen más ilyen szempontból. Ráadásul nyilván mindenféle technikai újítást ilyenkorra terveznek a csapatok, sisakok kapcsán, mindenféle kapcsán, ugye az új időfutam kerékpárokat most próbálják ki nagyjából először élesben. Tehát a csapatoknak ez egy nagyon-nagyon macerás nap. A szerelőknek mindenképpen például egy macerásabb nap, mint egy sima mezőny szakasz. Viszont nyilván média szempontból egy kicsit talán egy időfutam általában könnyebb napnak nevezhető, mivel pont ez, hogy ugye rövidebb az egész, tehát nem veszi feltétlenül igénybe az embernek egyébként az egész napját. Tehát miatt a kollégákkal mindig úgy vagyunk, hogy oké, hát egy időfutam jön, ami nekünk egy kicsit kényelmesebb, a csapatoknak nyilván nem.
Igen,
az.
Ugye előtte nem, ott viszont előtte nem nyilatkoznak, csak utána, tehát ebből a szempontból már más a helyzet.
Igen, és... mert most előtte egyébként nehéz is lenne, ebbe én bele szoktam gondolni, hogy most, hogy igazából mit mondjanak nagyon előtte? Tehát készülnek egy 20 perces erőkifejtésre, 20-22 perces erőkifejtésre, és maximum utána tudnak nagyjából bármit, tehát hogy ott egyébként nyilvánvalóan az időfutamoknál például mindig felhívják a szervezők a figyelmet, hogy a stáb hát próbáljon meg ketté oszlani, hogyha egyébként a rajtnál és a célnál is szeretne lenni, mert ugye gyakorlatilag, főleg ha ilyen a pálya, mint mondjuk itt volt, akkor ugye a kikötőből nagyon-nagyon, tehát nem nagyon tudsz feljutni a Montjuïcra a célhoz, mivel le van zárva az egész város. Tehát,
és hogy hát ez egyébként ma is elég izgalmas lesz, bár ma nem csapatidőfutam van, hiszen erdőtűz miatt csak a legfontosabb szereplői az egész Tour de France-nak mehetnek majd fel a célba, mezei nézők nem, tehát szurkolók nem lesznek a franciaországi részen, amit nyilván azért az ember nagyon bán, mert mégiscsak jön az első hegyi szakasz 4000 méteres szintemelkedéssel. De nektek is van nagyon különleges úton lehet csak feljutni, ha jól tudom.
Így van, hát ez nagyjából úgy fog kinézni, hogy ugye rajt majd lesz követően. Onnan egy 260 kilométert ír egyébként a Tour de France hivatalos roadbookja, amin el tudsz jutni a célhoz. Viszont hát tegnap hívták fel, igazából este folytak erről értekezések. Én nagyjából évfél körül jött az utolsó üzenet ezzel kapcsolatban, hogy hát nagyon szigorú lesz, ugye egy útvonalon lehet csak menni, és ezt a szervezők jelölték ki, tehát hogy mi hogy jutunk el A-ból B-be, és ugye ilyen 1800 méter körül van a cél, tehát annyira magasan, ez pedig azt jelenti, hogy azt hiszem nem rendhagyó feltétlenül, de tehát azért fordul elő, de egy sífelvonóval kell majd az utolsó 2 kilométert megtenni, nem lehet feljutni. A csapatoknak is korlátozva van az, hogy mennyi autót, mennyi közlekedési eszközt vihetnek, vagy próbálhatnak meg feljuttatni a célba a versenyzőkhöz, de a lényeg, hogy az utolsó 2 kilométert nekünk egy sífelvonón kell egyébként megtenni, és úgy tud feljutni az ember a célhoz, ami ugye 1800 méter, reméljük, hogy nem kell belenyúlni most már ebbe a szakaszba, mert ezek, tehát az erdőtüzek azért, hát nagyon nem volt vicc, viszont arról is kaptunk egy dokumentumot, hogy nagyjából mit kell csinálni, milyen helyzetben, és hát leginkább nem gyújtogatni, mivel ezek az erdőtüzek emberi hibából fakadnak, tehát nem csak amiatt, hogy a nagy meleg, legalábbis itt a prefektusok szerint ez így van, tehát ezekre erre óvatos, erre oda kell figyelni, és gondolom ezért nem lehet egyébként néző, mert nyilván nem vinnék olyan helyre a versenyt, akkor se, hogyha egy Tour de France-ról van szó, és nagyon nehéz változtatni, ahol egyébként konkrétan jelenleg is erdőtüzek vannak, de ettől függetlenül azért nagyon-nagyon oda kell figyelni, és hát ez tényleg olyan dolog, amivel az ember nem tud mit csinálni.
Jó, beszéljünk a versenyről is, hiszen nyilván az is fontos, csak szerettem volna egy kicsit arról is beszéljünk, hogy amikor kint van egy újságíró, akkor neki milyen lehetőségei, feladatai vannak, meg körülményei. Hát túl vagyunk két napon, és nagyon érdekes, mert hogyha a boxmatchhez hasonlítjuk, az első menetet azt egyértelműen a Viszma és Vingegaard nyerte, bár nem nagyon kapott ki Pogacar és az UAE sem, viszont ami vasárnap történt, azt szerintem demoralizáló mindenkinek, mert azért az, hogy a végén Pogacarnak bőven megvolt a lehetősége eldönteni, hogy akarja a szakasz, vagy inkább átadja a csapattársának, és hogy végül átadta a csapattársának, és így lett egy 1-2, az pontosan jelzi, hogy ez az UAE, ez mennyivel van jelen pillanatban csapatszinten a többiek fölött. Ez nem azt jelenti, hogy Jonas Vingegaard rossz állapotban lenne, bár nyilván a végén vissza kellett ülnie, és nem bírta úgy a hajrát, de hogy te is utána az interjúkban mondtad, azért ez nem az ő terepe, tehát az, hogy ő itt ezt nem bírja úgy, az nem jelent semmit, de összességében mentálisan mennyire érdekes, hogy még csak két napon vagyunk túl, és már is érzelmileg, emocionálisan mennyire sok minden történt, és ez a tegnapi azt szerintem elég sokáig benne marad a versenyzőkben, ha csak nem tudnak ma már válaszolni arra, amit láttunk.
Igen, tényleg demoralizáló volt. Ez szerintem mindenki számára szurkoló újságíró, versenyző egyaránt, hogy hát igen, nem nézett ki rosszul ez a Viszmának az időfutamon, bár ja, sokat mondó az, hogy milyen arccal, ki milyen arccal érkezett be ott is a célba. Mindenesetre az egy hatalmas győzelem, ez teljesen egyértelmű. Hát amit pedig láttunk tényleg egy 600-700 méteren, ugye nagyjából annyi volt az utolsó emelkedő, ugye egy kicsit máshonnan kanyarodtak rá arra az útra az időfutam befutójához képes, de nagyjából az utolsó 600 méter az teljesen ugyanaz volt. És hát ott láttuk, hogy igazából Pogacar egy ilyen biztonsági őrként figyel, hogy senki ne előzze
meg. Söprögető, mindenki védte az ember.
Igen, tényleg azt mondta, söprögető, és nagyon tetszett az a szó erre, mert tényleg olyan volt, hogy nézegetett ide-oda, jobbra-balra, hogy itt a közelében ne jöjjön senki, és hát nyilván lett volna benne még egy-két fokozat szerintem, hogyha úgy van. Természetesen azt kell mondjam, Remco Evenepoel azt mondta, hogy ő úgy tűnik, hogyha nem hibázik egy picit, akkor nyert volna valószínűleg.
Teljesen egyértelmű, nyilván.
Tehát ez óriási volt, ez az első dolog, amit látni lehetett utána. Én nézegettem a cikkeket, hogy ki mit mondott még, akivel nem sikerült beszélnem. Tehát ez hihetetlen volt, és ez óriási probléma is. Tényleg, amiről a Dauphiné után beszéltünk, hogy hát Isaac Del Toro lehet, hogy a második legerősebb versenyzőként lesz ott ezen a Tour de France-on, és nyilván egy ilyen emelkedő, vagy egy ilyen hektikus körpálya azért nem nagyon mutatja meg, hogy tényleg a hosszú hegyeken mi lesz, oké. De hát amikor megérkezett célba a két UAE és egymással mosolyognak, meg nem tudom, tehát hogy igazából semmilyen hú, de elfáradtunk, miközben mögötte pedig az ember megnézi a szemből készült fotót, hogy Remco Evenepoel és Jonas Vingegaard, tehát azért nem akárkik, hát alig kapnak levegőt, nagyjából olyan tekintettel érkeznek, meg teljesen kifulladva, szóval nem néz ki jól. Igen, Jonas Vingegaardnak nem ez a terepe, meg egyébként előnye is van, tehát azért nyilván kár lenne róla úgy beszélni, úgyis, tehát micsoda vereséget szenvedett, de az látszik, hogy az UL csapatként nyilván sokkal erősebb bárkinél, és hát egyénileg is úgy tűnik, hogy nekik vannak a legerősebb versenyzőik. Bár hozzáteszem, csapatként az egy dolog, hogy nagyon-nagyon erősek, de mondjuk az, hogy ez 100 kilométeren keresztül a Pinarello Q36.5 az miért végzi el gyakorlatilag az UL munkáját, azt nem érted. Tényleg nem is tudom, tizedik lett talán Tom Pidcock, tehát az elejében volt abszolút, jól is nézett ki egyébként, ahogy mozgott, meg tényleg jó formában is van.
Hát csak ez neki lett kitalálva ez a szakasz, tehát hogy ez, igen, a fajta emelkedő, az a lejtmenet, ahol ő neki kb. Azt kellett volna csinálni, amit Del Toro csinált, meg legalább Skelmosse, csak ő nyilván besokalt, mert hiszem Skelmosse nem csinálta rosszul, és nem volt az egy
teljesen. Nem, mindenképpen kell, ha valahol, akkor nagyjából így kell megpróbálni, és mi van, ha bejön, tehát ezt sose lehet tudni előre. Szerintem is abban nem volt hiba, amit Skelmosse próbált.
De ettől még tényleg az, amit ők csináltak, már mint Pitcock csapata, a Pinarello, az nekem kicsit meglepő volt. Én azt gondoltam, hogy azért ennél ők többet éreznek. Aztán, amikor hátul volt valamelyik kör végén Pitcock teljesen, akkor már érezhető volt, hogy ez nem az igazi. De tényleg itt azért nem szabad elfelejteni, amit Jenő mondott a nap a végén, hogy konkrétan Del Torót ott hagyták. Tehát, hogy elment mind a két kocsi mellette, és a szervizembenek kellett felülni a kerékpárra, és visszamenni azért, hogy minél hamarabb odaérjen az emberéhez, és aztán utána odaadni azt a kerékpárt az emberének. Tehát, hogy ezek után, úgyhogy másfél-két perc hátrány volt, és nyilván ott is éreztük azt, hogy milyen technikai tudással is rendelkezik, meg ott azért jó fej volt a mezőny, tehát ott azért szépen bevárták őt, amikor Sexas maradt le, akkor őt már nem várták meg, mert közelebb voltunk a célhoz. Sexas is visszajött, csak neki az már egy olyan erőkifejtés volt, hogy a végre nem maradt. Ott megint megy a jó, hát limitáltuk a károkat, szokás, ez csak azért a Dauphinével összeadva, aztán az utolsó 8 szakasz, az pont ilyen, hogy hát jó, limitáltuk a károkat, és ez most már kicsit kezd unalmassá várni. Úgy értem egyébként, hogy 19 évesen, hogy itt van az ember, már önmagában is egy óriási fegyvertény.
Igen, tehát a Pinarellónál az volt a probléma, hogy mikor beértek a körpályára, akkor eltűntek előről. Tehát akkor minek voltál ott? Tehát ez az UAE-nak a dolga, látva azt, hogy milyen erősek, nem csak idén, vagy nem csak ebben, nem csak most itt az első két szakasz alapján, hanem tényleg az egész elmúlt pár szezon nézve, ezeket mindig rájuk kell hagyni. Tehát, ha ők akarnak valamit, akkor azt csinálják meg maguknak, és egyébként a szakasz legelején, ugye, ahogy a szökés kialakult, ott lehetett látni, hogy az viszont az UAE miatt volt, néz Polit miatt talán leginkább, hogy mindössze hárman voltak benne a szökésben, és utána meg kettőre csökkent. Tehát, hogy látszott, hogy az UAE a napot magának szeretné. Ezért nem nagyon értettem a Pinarellót. A Decathlonnál pedig szintén, hát hasonló malőr volt egyébként, mint kiderült, mint Del Torónál. Azért nem akkora, tehát tényleg két kocsi hagyott, miközben integetsz, az úgy, hogy a második legfontosabb emberre vagy a csapatnak, az mondjuk azért egy kicsit érdekes, de hát nyilván korán van még a versenyben, hogy úgy fogalmazzak. Viszont a Decathlonnál ugye rádió problémák voltak, hogy hát igazából félreértették egymást. Tehát Zexas beszólt, hogy nem tervez támadni, miután már ugye visszaért, ami tényleg nem volt egyszerű, mert ez a körpálya előtt volt a lehető legrosszabb kor. Tehát ilyenkor már szerintem maximum Pogácsárt várná meg a mezőny. Más nem nagyon. Viszont utána, mikor Sexas bemondta azt, hogy ő nem fog támadni ott a körpályán semmikor, akkor ők előre küldték ti is Benót, mert pont azt hitték, hogy majd Sexas támadni fog. És jól van, és ezért volt az, hogy senki nem értette, hogy mi történik, hogy Benó húzza a sor, de Sexas meg sehol nem látod. Nem tudom, tizedik helyen körülbelül, vagy 12. helyen.
Igen, rádiós problémára panaszkodott, hogy nem hallott a lukról.
Igen, hogy félreértés volt, és plusz nem hallottak semmit. Tehát, hogy ez volt, ugye így volt megfogalmazva, jól emlékszem, hogy lassan már holdon élünk, tehát élet van a holdon, és de egyébként verseny közben még nem nagyon tudjuk hallani egymást a rádión, ami kellemetlen, de hát nyilván azt egyébként tényleg hozzá kell tenni, hogy eszméletlen embertömeg volt itt Barcelonában.
Hát, csodálatosan nézett ki.
Igen, tehát tényleg az, hogy nem is tudom, kitől olvastam, már elfelejtettem, hogy azért a kerékpár szurkolók sem egyszerűek, tehát 36 fok volt nagyjából, tényleg elképesztő hőség volt, és nagyon sok extra kihelyezett, hát ilyen vízcsapfószerű volt, ahol az ember odament, és nyugodtan ott ingyen, ez gyakorlatilag a várostól lehetett, a szervezőktől lehetett, nem is tudom pontosan, de a lényeg, hogy ennyi ember kimenjen, és tényleg egy vasárnap délutánról beszélünk, és azért nem volt tőlük messze a tengerpart, mint azt, ugye talán Alex Bodden mondta, hogy hát igazából ez egy ilyen vakáció érzés volt az első pár nap nekik, fülöttek is a tengerben az IFS fiúk.
Az óriási interjú volt.
Igen, tehát,
hogy és egyébként okay. Hozzáteszem, ma egy elég jó tipp Alex Bodden. Tehát, hogy őt még
igen, és egyébként tegnap sem ment rossz, tehát az összetettben is jól áll egyébként, tehát az időfutama sem volt rossz, nyilván nem voltak nagy különbségek, de belekapcsolatban nyilván, hát a forma az úgy tűnik, hogy azért nem veszett el itt az elmúlt két hétben, sőt, még lehet, hogy talán picit erősebb is. Egyébként már nagyon sok jó tipp lehet szerintem, igen. Hogy ilyen, tényleg, aki nem megy az összetettért, nagyjából ott mindenki. Nem tudom, hogy itt ki milyen napot szeretne, de kizártnak tartom, hogy azok után, amit tegnap láttunk, a Viszma egy darab embert is előre küldene, hogy itt kontrollálni. Tehát a Viszma szerintem ezt a trikót már le fogja adni, főleg, hogy a Jonas Vingegaard ugye egyetlenként a mezőnyben, de hát nagyon komoly elővigyázatosság szerint éli az életét. Ugye itt ők betegségre panaszkodnak, nem Vingegaard esetében, meg nem is egy konkrét személy esetében, hanem hát a mezőnyben biztos, hogy lehet valami, ezért Jonas Vingegaard maszkod fel, és úgy nyilatkozik szakasz előtt, szakasz után. Most, hogyha mezőnyben van valami, akkor számomra ez kicsit ez egy nehezebben értető, mert utána úgyis leveszi a maszkot, és egy napi 5-6 órát el fog tölteni a következő időszakban a mezőnnyel. Szóval azért nem tudom, minden esetben nyilván a Viszmánál tudják, de a lényeg, hogy nagyon sok jó tipp van mára, mert egy nehéz szakasz lesz mindenképp, mert egyrészt túr, másrészt túr eleje, tehát a színvonal még brutálisan magas, mindenki még elég friss, harmadrészt pedig azért, mert továbbra is nagyon meleg lesz, és azért ez egy majdnem 200 kilométer, majdnem 4000 szint, tehát ez nem olyan durvák a hegyek, de ettől függetlenül azért ez egy nehéz nap tud lenni.
Nagyon, nagyon jó kis Tour de France van azért kialakulóban, és nyilván egyre inkább az az ember érzése, hogy Jonas Vingegaard nem kamuzott, amikor azt mondta, hogy jobb állapotban van, mint valaha, de azt is hozzátette, és ez a legjogosabb, hogy mindenki jobb állapotban van, mint valaha. Tehát, hogy olyan szinten fejlődött a kerékpársport az elmúlt években, és ezt látjuk, hogy rettenetes érzés lehet, hogy teljesen másik sportágat mondok, meglepő mondom, atlétikát, ahol a 100 gát Kozák Luca az, aki tényleg megint századokat szeret le ebben az évben is az országos csúcsból, de menet közben az az időerőmény, ahol most tart, és ami mondjuk egy 8 éve világbajnoki döntőt ért volna, az már sansztalan a világbajnoki döntőre, mert az egész mezőny olyan szinten fejlődött, de ezt mondhatnám 800-ra is mondjuk nőknél, férfiaknál egyaránt. Tehát, hogy ezt érez talán a kerékpársportban is, hogy olyan szinten odafigyelnek most már még inkább mindenre, hogy oké, hogy te fejlődsz, és jók a számaid, de mindenki más is fejlődik, és mindenkinek jobbak a számai, és ez lehet egy hihetetlenül nehéz mentális feladat. Ezt egyrészt elfogadni, másrészt túllendülni rajta, és ugyanúgy csinálni tovább, és bízni abban, hogy majd jó eredményt érsz el. Hát tényleg ez az Evenepoel, még ide visszacsatolnék, mert ez óriási sztori. Meg tudtam volna nyerni a szakaszt, ha a többiek lelassítanak. Tehát ezt mondta. Ezt tényleg nem tudom felfogni, hogy ez... Mert hogy taktikailag hagyott helyet, mert akkor lelassítani...
Igen.
De ez mi? Tehát ha erős vagy, ha te vagy a legerősebb, nem hagysz helyet, hanem megelőzöd őket, és megnyered. És én persze távol legyek attól, hogy bármelyik versenyzőt, főleg ebben a mezőnyben elkezdjem kritizálni. De erre szerintem nagyon oda kéne figyelni, és nem véletlenül jönnek olyan hangok, hogy oké, értjük, de lehet, hogy ezeket a háromheteseket, ezeket főleg a túrt azt hagyni kéne, és inkább rámenni az egyhetesekre, egynaposokra.
Azért igen, azért az a baj ezekkel a mondatokkal, hogy ezek visszaütetnek, tehát most nem tudom, adott esetben, hogyha nem tudom, rosszul van bekapcsolva a légkondi, és ez emiatt veszít 0,5%-ot Remco Evenepoel valamelyik este, és mondjuk szerdáról csütörtök este, vagy szerda estéről csütörtökre, és mondjuk csütörtökön kap, nem tudom, 25 percet a Tourmalén, akkor ez nagyon rosszul fog megint kinézni. Tehát, hogy egyébként nagyon jó formában tűnik Remco, tehát félreértés ne esik, nem ezt mondjuk, csak szerintem, tehát nem tudom, mikor egy taktikai hibát hozol, akkor mint mondjuk Szexász a Dauphinén, akkor utána azt leginkább felvállalod, tehát nem ez a kommunikáció, hogy ja, hát egyébként, hogy a többiek is látták valami, hogy hagyok helyet, és akkor ez meg ez van, akkor nyerek. Tehát, hogy ez az a baj, hogy ez nem így néz ki. Vannak azért versenyzők, akik nagyon sokat nyernek, tényleg a legnagyobb sztárok is, ritkán hallani tőlük ilyen mondatokat, hogy ja, hát nyertem volna, hogyha. Tehát, hogy nem úgy tűnt, hogy Remco Evenepoelnak sok esély lett volna a győzelemre. Lehet, hogy egy jó sprintelés, és az is lehet, hogy mondjuk Del Toro-t adott esetben megveri, Pogacsát nem verte volna meg, tehát Pogacsár erre figyelt, és akkor ugyanúgy nem nyert. De Remco Evenepoelnak mindenképp kicsit ilyen, hát furcsán ez a 68 nap versenyzés nélkül lehet kicsit őt is megviselte, mert már ugye sajtótájékoztatón is, ott is igazából... Én nem éreztem ennyire durvának ezt a kérdést, mint ahogy ő felfogta, hogy mit tudnád, hogy mit tudtok egymástól tanulni Lipovicsal, mert hogy két teljesen különböző karakter, tehát most
és
nem tudom,
visszakérdezett, hogy most az újságíróknál az önt, ha megkérdezem, hogy mit tudsz tanulni a másiktól. Igen. Hát nyilván nem mondom, hogy mindenkitől tudnék tanulni, sőt, ha valamit el tudok mondani, a magukat újságíróknak mondok, az, amit egyáltalán nem szeretnék megtanulni, mert hála Istennek, hogyha mondjuk a magyar sportsajtóra gondolok, akkor van ilyen, és a hála Isten itt most eléggé komoly idézőjel, de hogy ez tényleg egy nagyon fura megállapítás volt, hogy miért ne lehetne? Sőt, szerintem az a baj, hogyha te azt gondolod, hogy te már mindent tudsz.
Igen, mert nekem viszont ez inkább így jött, hogy ja, Hát én miért tanulnék Lipovicsztól bármit? Tehát, hogy így nagyjából így nézett ki a történet, mert megkockáztatom, hogyha ez fordít, tehát Lipovicsot, aki ott ült mellette, kérdezik meg, akkor biztos, hogy lett
elmondja
volna
az időfutam technikáját.
Így van,
hogy... csodálom.
Igen.
A kitartását, és amúgy focizni
és mondott volna két mondatot arról, hogy egyébként miben jó Remco Evenepoel, és hogy amiben ő kevésbé, tehát robbanékonyság még talán ide lehet venni, és ezzel le van tudva a kérdés. Tehát ez megint szerintem egy teljesen fölösleges dolog volt Remkótól, mert tényleg, ha például lesz egy rosszabb napja, mint Lipovicsnak, akkor megint elő lehet ezt venni, hogy hát tessék hallgatni, tehát ezt egy hete mondta az ember. Szóval,
ez
meglátjuk,
nyilván
Remco Evenepoel azért beszélt témát mindig fog szolgáltatni.
Meg azért csak harmadik lett éten nap a szakaszon, tehát nagy baj nincsen, és pont azon gondolkodtam, hogy...
Nagyon jól néz ki, tehát ő is lehet, hogy élete legjobb formájában van.
Órákat tudnánk beszélni arról, hogy mennyi minden történt, és másodpercekről van szó. Tehát, hogy ehhez képest egy hét múlva, amikor beszélünk, akkor nyilván itt már perceket fogunk elemezgetni, megnézni, hogy akkor kinek mennyi esélye maradt. Még akkor is, ha direkt úgy csinálták az útvonalat, hogy az utolsó szakaszig, ami még éles, a Párizs előttig, nem mondhast ki azt, hogy ki nyert, mert az utolsó napon is meg lehet főni, de nagyon mókás, hogy tényleg a másodperceket, eredményeket is így vesézzük ki, mert ennyire izgalmas, és hogy ennyi sztori van már most. Tehát azért az az ölelkezés ott a második szakasz után, az nekem sokáig emlékezetes marad, de hogy Pogacsár tud örülni más sikerének a csapaton belül.
Konkrétan én nem nagyon emlékszem, hogy ő saját győzelmének ennyire örült volna. Tehát most oké, leveszek egy-két győzelmét, mert mondjuk az első világbajnoki címe az egyértelmű, hogy ott látszott, hogy mennyit jelentett. Ott a túrok kapcsán is volt azért, főleg a 24-es, amikor két év vereség után verte meg újra Jonas Vingegaard, tehát hogy az is sokat jelentett neki. Ott is volt azért egy-két szakasz, de hogy ekkora örömet így az elmúlt egy-másfél évben bemutatott volna, még talán a Sanremo-n lehet azt mondani, hogy oké, okay, ugye nyilván valószínűleg a Rubé is hasonló lenne, de hát a Pogacsár, nem tudom, kicsit olyan volt, mint hogy tehetné, akkor igaz, hogy iszak nyugodtan, tehát hogy ez a túr is lehet a tiéd, nekem már van négy, tehát most oké, okay, hogy ide, vagy rekord ide-oda, nyilván de valószínűleg azért nem így gondolkodik Pogacsár, de nagyon-nagyon ritka, és nagyon kevesen vannak szerintem a mezőnyben, akik ezt hát igazából átengedték volna, tehát gondoljunk bele abban.
Remco nem engedte volna át.
Remco nem engedte volna át, és gondoljunk abba, hogyha mondjuk előző nap kap 12 másodpercet egy időfutam a Jonas Vingegaard, vagy tehát fordítva lett volna az eredmény a szombatihoz képest, és ott a lehetőség, hogy bónusz másodpercek.
Én ezzel nem voltam az utolsó pillanatig sem 100%-osan biztos, csak
plusz,
99.
Igen, plusz még ugye beírtak hármat külön időként is, tehát ezzel konkrétan megfordíthatta volna Pogacsár, hogyha ő nyeri meg, akkor már ő lenne sárga trikóban, mert az lenne, hogy 13 másodperc. És egy túr második szakaszán ezt nem tudom, hogy hányan csinálták volna meg, mert szerintem nagyon kevesen, tehát senki nem hagyta volna, és itt ez is jelzésértékű, hogy az UE itt egyáltalán nem gondolkozik abban, amiben mondjuk, ha csak megnézzük a 3-4 évvel ezelőtti túrokat, ahol arról szólt az első hét, hogy Pogacsár az ilyen típusú emelkedőkön hogyan tud időt adni Jonas Vingegaardnak, hogy nem tudom, négy ilyen befutóból összejöjjön egy perc. Most egyáltalán nem erről van szó, hanem sokkal inkább, hogy ja, hát még egyszer 10x másodperc egyáltalán nem érdekel, de akkor se, hogyha fél perc lenne, mert ennyiben magabiztosabbnak tűnik az UE, hogy két versenyzőnk is van, akik a legjobbak szerintünk, és emiatt egyáltalán nem kell aggódnunk ilyen dolgokon, másodperceken, és ja, mindenki elmondta, hogy nem lesznek azért itt az időfutamon nagy különbségek, de mégis azért hát sokkal inkább fel vannak nagyítva, mint amekkorák ezek a deficitek valójában.
Na, innen folytatjuk, mert nektek is indulni kell, nekem meg most ért véget a felkészülés gyűjtésem Claude-nak köszönhetően, majd erről is egyszer mesélek. Jó napot nektek, meg jó hetet a stábnak, és természetesen a kedves hallgatóinak is. Ma hétfőn, tehát az M4 Sporton 13:30-tól a szakasz. Nézzétek, mert a mai is nagyon jónak ígérkezik, még a hangulatában
hát
nem is.
Pontosan utánunk.
Legjobb, így van. Így. Úgyhogy most már csak be kell kapcsolni az M4 Sportot, és már kezdünk is. Köszönjük szépen a figyelmet, szép napot, jó hetet, éljen a túr. Sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
Ez volt a Söprögető Kocsia, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpár magazinja.
Ez a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja.
Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Fül 31. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Köszöntöm mai vendégünket, Bábszki Gergelyt, a Kimba Módszertani Központjának igazgatóját, a Testnevelési Egyetem küzdősportok tanszékének adjunktusát, és Deák Zsigmondot, az MBS Média Bizottságának elnökét is, aki természetesen ma is itt van a stúdióban. Gergő most érte haza Colorado-ból, a kötött fogású válogatott edzőtáborából. Milyen volt kint Amerikában, milyen méréseket végeztél?
Köszönöm szépen a meghívást. Egy hatalmas élmény volt. Én korábban szabadfogású birkózó voltam, és hát az amerikai szabadfogás azért az méltán híres. Ugye most kötött fogásúakkal voltam. Nagyon örültem a lehetőségnek, hogy egy hetet kint lehettem. Ugye nekem a fő célom, illetve hogy kimentem, az volt, hogy a kötött fogásúakat különböző mérésekkel tudjam segíteni. Méréseknél, hogy milyen méréseket csinálunk, ugye a kiválasztásnál a fő cél az volt, hogy a regenerációt tudjuk mérni. Ugye kint Coloradóban azért 8 óra idő eltolódás van, ami azért eléggé számottevő, és az elég kemény edzés munkát is végeztek a sportolóink, és nem elesleg még egyébként elég magasan is voltunk, viszonylag majdnem 1900 méter magasan. A méréseknek a kiválasztásában ugye ez volt a fő szempont. HRV mérést csináltunk, alvás monitoroztunk, ez volt a fő fókusz. Ugye a HRV mérés, ez a szívfrekvencia variabilitás mérés, ez egy képet tud adni, hogy a sportoló mennyire pihente ki magát, úgymond. Nyilván egy ilyen hosszú útnál alapból azért nehezebben pihenik ki magukat a sportolók. Volt egy protokollunk, mindig reggel mértük versenyzőket, és az alapján, hát nyilván ugye van ennek egy edzés elméleti háttere is, de azért igyekeztünk egyénre szabni. Általában az első 3 nap, ami úgymond kicsit problémásabb, ott a regeneráció azért nehezebben megy végbe, utána már a 4. hetedik napon ott már azért nagyobb úgymond fejlődés figyelhető meg a pihenés szempontjából, és utána ilyen 10. nap környéken már azért visszaáll a szervezet. Nyilván azért voltak egyéni különbségek, ugyanúgy az alvásba is, illetve egy teljesabb mérést, laktátmérést végeztünk, pulzus monitoroztunk folyamatosan, és egy ilyen szubjektív borskálán néztük az edzéseknek a nehézségét, intenzitását, az alvás minőséget és a fáradtságot.
Ezért ne felejtsük el, hogy miért voltak ott, mert jövőre ugye olimpiai kvalifikációs világbajnokság lesz Las Vegasban, ugye? És aztán a Los Angeles-i olimpia 2028, igen, tehát nyilván ilyen luxusutakat a kollégák, de csak viccelek értelemszerűen, mert abszolút értelme volt, tehát nyilván modelleztétek, gondolom én, az időeltolódást, ahogy említetted is, meg a regenerációt, nagyon nem mindegy. Én 2015-ben újságíróként kim voltam, az is Las Vegasban volt, VB olimpiai kvalifikációs.
De tényleg nem monitoroztak.
Monitorozhattak volna, mert minden délután, mint hogyha egy gumikalapáccsal felbevertek volna, egyszerűen nem tudtam átállni egyáltalán, ami az én újságíró teljesítményemen talán nem látszott annyira, de az biztos, hogy viszont ez egy viszonylag rosszul sikerült VB volt, tehát most nem akarok, te meg hát nagyon jó, mondhatom, barátom Sike Bandi, nem bocsánat, akkor még a Struhás Gyuri volt a szövetségkapitány, de a Bandi is ki volt meg, tehát mindegy, egy nagyon komoly csapattal, és talán a mostani szövetségi kapitányunk Lőrinc Viktor volt, aki egy 5. helyen kvalifikálta magát az olimpiára, de nem volt érmünk. Tehát magyarul azt akarom mondani, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon szükséges, egy ilyen felmérés, és a szakembereknek a részvétele, mert látjuk, tehát ezt komolyan kell venni, mind a VB-t, mint pedig nem beszélve az olimpiáról, bocsánat, csak ezt el akartam mondani, hogy nem arról van szó, hogy hozzáteszem, hogy itt Magyarországot is mérnek Gergőjék, meg a világ, már úgy, hogy mit tudom én, Moldovában is, meg bárhol, tehát ahol szükség van rá, nem arról van szó, hogy csak a minél messzebb lévő helyeken. Meg hát ugye ez fenn volt, ahogy említette, és Colorado-ban ugye ez a központi edzőtábor, talán az amerikai.
Igen, olimpiai központi edzőtábor.
Tehát oda kellett menni, hiszen ott vannak az ellenfelek.
És akkor ugye előttünk álló időben, ezek alapján, a tapasztalatok alapján építitek majd fel a Las Vegas-i meg a Los Angeles-i terveket?
Hát adott egy képet, de nyilván az azért az teljesen más lesz majd, mikor versenyre mennek ki, nem lesz annyi edzés, lehet, hogy valaki mentálisan fogja nehezebben viselni a körülményeket. Itt ugye nem is maga a mérés volt a legfontosabb, hanem majd az a visszacsatolás, amit adunk a sportolóknak, hogy mik azok az apró kis edzésen kívüli, vagy akár edzésen belüli kiegészítések, amikkel ugye ezt majd tudják, hát nem irányítani, hanem kis mértékben befolyásolni. De nem gondolom, hogy ez a probléma lenne, mert a sportolóknak a hozzáállás az tényleg példás.
Ilyenkor rögtön adtok valami képet nekik, vagy valami visszajelzést, és hosszú távon is, vagy hogy működik ez?
Mindig érdeklődtek, nyilván minden mérés után.
Hogy aludtam?
Ez folyamatosan ment. Hát ugye egy ilyen trendet szeretnétem volna még összerakni. Egyébként a mérések még továbbra is mennek, illetve majd mikor hazajönnek, akkor is még szeretném monitorozni őket. Mindig adtam valami apró visszajelzéseket, igyekeztem nem elkeseríteni őket, hogy ha mondjuk nem olyan volt az alvás, vagy nem olyan volt a HRV, mennyivel sportolók, ők folyamatosan egy számot akarnak, hogy hú, ez
győzni
akarnak. Ennyim jobb lett, mint a tiéd, meg nem is feltétlen versenyeztek, csak ugye szerettek volna ebbe is, ugye minél hamarabb átállni meg, de nyilván ez, mint mondtam, ez egyéni, és hogyha mondjuk van egy jobb mért eredmény, vagy egy rosszabb, az nem jelent semmit, de hogyha folyamatosan változik, akkor tudunk mondjuk valamit mondani. De nagyon érdeklődőek voltak, és azért igyekeztünk folyamatosan adni valami infót nekik is, és a Viktornak is.
A tudományos háttér az egyre fontosabb minden sportágban. Egyre többet lehet olvasni is, újságokban is, interneten is, hétköznapi embereknek is ilyen dolgokról. A birkózásban mi az, ami miatt ez kiemelten fontos?
Hát minden sportág fejlődik, köztük a birkózás is, és fontos azért, hogy itt is tartjuk a lépést a többi országgal, és nehéz egyébként a birkózó sportágban, mert elképesztő nagy munkát kell elvégezni ahhoz, hogy lépést tudjunk tartani a nemzetközi élmezőnnyel. Én úgy gondolom, hogy nagyon meg kell válogatni azokat a méréseket, amiket egyszerűen hatékonyan nem terelve a sportolót meg tudunk valósítani, mert mai világban már nagyon-nagyon sok mindent lehet mérni, akár egy egyszerű karórával is, de meg kell választani azt a mérési rendszert, ami úgymond úgy nem befolyásolja a sportolót, hogy nem lesz teher neki. Sokat egyeztettünk a Lőrinc Viktorral is, illetve a Cifferszky Ákossal, hogy mik lennének jók, és ugye az alapján válogattunk ki egy-két mérést. Továbbá ugye dolgozom a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián is, és a Magyar Birkózók Szövetségével is elég szoros az együttműködés. Ott is igyekszünk olyan mérési rendszereket kialakítani, amit egyszerűen mondjuk akár az ország bármelyik részébe meg tudnak csinálni az edzők és a sportolók.
Igen, ez szerintem az a fontos ebben, hogy meg tudja győzni a delikvenst, aki ugye, ahogy mondtad is, borzalmas munkát fektet bele, erős, ügyes, de mégis azt kell mondani neki, hogy meg kell győzni valahogy, hogy igen, ez a mérés azért fontos, mert akkor ennyivel, akkor utoléred az X-et, vagy megelőzöd, és le tudod győzni. Tehát szerintem ez minden sportában fontos, de főleg egy ilyenben, ahol egy küzdősport, és ahol eleve önmagában eszeveszett munkát kell elvégezni, úgy ott még fontosabb, mert ugye mindenki keresi azt az utat, azt a módszert, hogy lehetne, tehát mindenki belerakja azt a borzalmas munkát, de nyilván nem tud mindenki nyerni, de ugye mindenki ezt keresi, és gondolom, hogy az egyik nehéz feladatotok az, hogy ezeknek a jó embereknek, edzőknek, stb. Meg tud őket győzni, hogy figyelj, ezt így kell csinálni, higgyétek el, mert ezzel lesztek jobban.
Nyitottak egyébként, egyre nagyobb nyitottságot látunk így az edzők terén is, és igyekszünk olyan visszacsatolást is adni, amit tudnak hasznosítani. Nehéz néha, mert van, hogy nagyon-nagyon apró nyanszonyi dolgokat tudunk mérni, amit mondjuk az edzői szem is lát, és ezek a mérések csak megerősítik azt. De ugye szokták mondani, hogy amit nem tudunk mérni, azt azért nehezebben is tudjuk fejleszteni.
Persze, ez is igaz. Meg mondjuk vannak olyanok, hogy ami mondjuk más sportágban nincs a fogyasztás. Tehát mondjuk egy fogyasztó emberhez oda menni és valamit elmagyarázni neki, az nem ugyanaz, mint egy jól lakott sakkozóhoz oda menni elnézést. Tehát értitek, nem a sakkozást akarom degradálni egyáltalán, csak a lélektanát. Tehát mondjuk én például amiatt boldog vagyok, hogy mondjuk a Gergő is nagyszerű birkózó volt, tehát pontosan tudja, hogy nem úgy, tehát, de mondjuk ezt speciálisan is tudom, aki nem ott majd birkózó, de mindegy, tehát hogy tudom, hogy oda kell menni egy emberhez, aki fogyaszt, az teljesen más lelkiállapotban van mondjuk egy nappal a verseny előtt, mint az, aki nehéz súlyaképpen nem fogyaszt, és akkor a...
Főleg, amíg rosszul is aludt.
És akkor még rosszul is
aludt.
Igen. Na mindegy, tehát ezek tényleg, amit mondasz, nüanszok, de szerintem a hitelesség nagyon fontos, és az szerintem tök jó, hogy mondjuk tudományos munkát tud végezni egy volt birkózó, akkor így mondom, és akkor nem dicsérlek szembe, csak egyszerűen mondom, hogy egy volt birkózó, aki tudományos munkát végez, mert tudományos munkát végezni az olyan sok birkózó nem tud. Tehát illetve sőt, az emberiségnek egy jó része nem tud, tehát szerintem ezért fontos, hogy ilyen szakterületen is erős legyen a sportágunk.
Az amerikai szabadfogású birkózókat említetted, mennyire láttad a nemzetközi trendeket az ilyen tudományos háttérrel kapcsolatban, mondjuk az amerikaiak mennyire dolgoznak hasonlóan?
Hát ugye ilyen tudományos kutatásokból tudunk általában legtöbbször ilyen ötleteket meríteni, illetve ilyen mérési rendszereket. Kint Colorado-ban elég komoly komplexum van, és van egy külön szintjük, ahol nagyon komoly méréseket tudnak végezni. Nyilván ehhez kell azért a sportoló is, hogy nyitott legyen, illetve az edző is, hogy ezekre a mérésekre, és ebből azért, úgymond, van, mikor az edzés mennyiségből is föl kell áldozni, hogy ezeket vagy mondjuk a pihenőidőből, hogy ezeket el tudják végezni. Nagyjából azért rálátunk a nemzetközi trendekre, és akár más sportágokba is, de nyilván azért a mi sportágunk eléggé speciális, egy elég komoly előképességi sportág, szóval tudunk azért ötleteket meríteni onnan is.
Mennyire nehéz más sportágokból ötletet meríteni? Más sportágokból?
Hát...
Meg még sportágokból?
Nyilván egy tollaslabdából azért kevesebbet merítünk erőfejlesztés, speciális erőfejlesztés szempontjából, de nyilván ugye szelektálni kell, hogy mik azok a sportágak, amik mondjuk hasonlóak, mint a mi sportágunk, és nyilván ugye nagyon-nagyon sok mindent lehet mérni, ott is szelektálni kell, hogy melyiket tudjuk a legjobban adaptálni a mi sportágunkba.
A Kimba módszertani központjának a megalapítása az milyen hasonló lehetőségeket teremtett, mint például a Colorado-i központ?
Ugye a akadémiai sportágokban nyílt lehetőség módszertani központoknak a létrehozásán van, és annól nagyon örültem, hogy megkaptam ezt a lehetőséget, hogy itt tudom segíteni a sportágamat. Két fő irányba indultunk el, az egyik irány ezek a sportdiagnosztikai mérések voltak, hogy tudományos alapokra helyezve tudjunk olyan mérési rendszereket kialakítani, amit a sportágunkba tudunk hasznosítani, illetve a másik fő fókusz az a edukációs terület volt. Legtöbb módszertani központban ugye ezek a fő irányok, mi is igyekszünk ezen a két fő irányon elindulni.
Ugye majdnem azt mondta, hogy magyarra fordítva, de értjük mit mond Gergő, de a lényeg az, hogy az edzőképzésről beszélünk, vagy hát a képzésről, azt hiszem ez a pontos. És még azt, hát kiemelve a birkózást is, ugye két egyéni sportág van, amelyik akadémiai szintű most Magyarországon, a kajakkenu és a birkózás. Tehát azt hiszem ez mindent elmond, meg az is, hogy nyilván nekik is a módszertani központjuk, nekünk is, és tudomásom szerint ráadásul még működik is a kémia, meg a fizika, meg minden egyéb, tehát az egyéb interdisziplinális területen, tehát tudományközi területeken magyarul egymással beszélnek, és megosztjátok a tapasztalatokat.
Mióta dolgozol ott a Kimba módszertani központnál?
22-ben kértek föl, hogy úgymond fogjam össze ezt a területet, és nagyon nagy segítségemre volt a Birkóz Akadémia és a Birkóz Szövetség, hogy ahogy kialakult ezek a képzési rendszerek, továbbképzések, mérési rendszerek, és hát azóta csináljuk és dolgozunk együtt.
Az edzőképzés rendszere miben változott mondjuk ebben a 4 évben?
Én úgy gondolom, hogy a legfőbb változás az volt, hogy a Birkózó Szövetség, a Magyar Testnevelési és Sportadomány Egyetem és a Birkózó Akadémia közti együttműködés sokkal szorosabb lett, és sokkal többet tudunk együtt dolgozni. Most jelenleg alapfokon és középfokon a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia indít képzést, ahol alapfokon egy rövid ciklusú képzésben tudnak az edzők, versenyzők részt venni, középfokon pedig egy éves képzésen, illetve ugye felsőfokon pedig a Magyar Testnevelési és Sportadomány Egyetemre lehet jelentkezni. Ezek mellett a végzettsége rendelkező edzők, ők különböző konferenciákon, továbbképzéseken tudnak részt venni. Ebben egyébként a Magyar Edzők Társaságával van egy megállapodásunk. Ugye elég szoros együttműködésünk, online konferenciákon is részt tudnak venni az edzőink, úgymond akik már papírral rendelkeznek, és ezek mellett még egyébként szerintem rendkívül fontos, hogy úgymond mindenki képezni szeretné magát tovább, hogy van egy edzői minősítési rendszerünk is, ahol az edző akkor tud tovább lépni, hogyha egy magasabb licenc kategóriába, hogyha magasabb szintű végzettséget szerez meg. Én úgy látom, hogy ebbe az irányba is azért sikerült előrelépni. Korábban a Magyar Testnevelési és Sportadomány Egyetemen nem volt olyan nagy létszámú birkózó csapat, fogalmazhatom így. Most szeptembertől már 3 évfolyam BSC edzői csoportunk lesz, 1 évfolyam mesterképzés, emellett rendkívül sokan járnak testnevelő tanári képzésre, illetve hát sportszervezés, rekreáció képzés szakra is jelentkeztek sokan. Most nagyjából egy ilyen 60 fő birkózó jár az egyetemre, ami szerintem azért a többi sportákhoz képest is kiemelkedő.
Emellett az MBS képzésein hányan tanulnak?
Ott ugye van egy limit, amivel el tudunk indulni. Az alapfokon egy 30 fővel szoktunk elindulni. Középfokon ott 50 fő a limit, bármint úgy értem a maximum, amennyi fővel el tudunk indulni. Most eddig 2 évfolyam indult el, szeptemberben szeretnénk a 3. évfolyamot elindítani.
Csak annyit szeretném mondani, hogy nyilván mindenki érti, hogy gyakorlatilag átalakult, modernizálódott az edzőképzés, és hát nyilván a módszerek is, tehát egy 21. századi szakmai képzés csináltak meg Gergőjék ez alatt a pár év alatt, úgyhogy és hál' Istennek, hogy ahogy említetted is a TFN is, mondhatom így a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem a hivatalos neve, de a TFN is ugye adjutnusként dolgozik, és hát ez a 60, az szerintem ez rengeteg, tehát teljesen igazad van, hogy kiemelted ezt, hogy összességében 60 birkózó. Kicsi sportág, és mégis ez az arány szerintem remek.
Gyanítom, hogy a tanulóknak a nagy százaléka, vagy lehető 100%-a rendelkezik birkózó múlttal. Mennyire fontos a tudományos részén a sportnak a birkózó múlt?
Ugye saját tapasztalatomból tudok kiindulni. Köszönöm a korábbi dicséretedet, de egyébként hát sajnos nem voltam annyira sikeres birkózó, mint szerettem volna lenni, és azért szerettem volna a sportágamat valamilyen szinten támogatni, és azért is örültem ennek a lehetőségnek. A módszertani központban szerintem azért fontos, hogy legyen birkózó múltja, aki ott dolgozik, legalábbis a szakmai stábnak a nagy részének, mert ugye így jobban át tudják érezni azokat a nehézségeket, azokat a problémákat, amelyeket egy versenyző, edző minden nap találkozik, és úgy gondolom, hogy a gyakorlati tapasztalatokra építve érdemes elmenni a idézelve a tudomány irányába is, és akkor tudunk a leghatékonyabban dolgozni.
És ez szerintem fordítva is igaz, tehát hogy a Gergő megy oda, akkor neki nagyobb a hitele a gyűrött fülével, meg a sportos alkatával, meg a kiismert, most tényleg nem viccelek. Hozzáteszem, újságíróként is könnyebb, hogy ha tudják, hogy birkoztál, vagy esetleg ismertek is, egészen más a hogy mondjam, a közegnek az ellenállása, hogy így mondja, vagy éppen a befogadása. Tehát azért mondom, hogy ez nagyon fontos a hitelesség, ahogy a korábban is beszéltük, hogy az egy dolog, hogy tudományos szempontból mit lát előremutatónak, de azt el is kell fogadnia az edzőknek és a versenyzőknek, mert különben mondhat, amit akar.
Sose volt ezzel gond?
Hát vannak mindig nehézségek, ezeken igyekszünk.
Ez a úgynevezett diplomáciai képzésre is el kéne menned, illetve nem kéne, mert már nagyon jól mondod.
Nyilván mindig vannak nehézségek, de ugye, versenyző is voltam, utánpótlásban válogatóságig eljutottam, edzőként is dolgoztam, nem is olyan sokáig. Lehet, hogy lehetne nagyobb tapasztalatom is, de igyekszem azért nyitott szemmel járni, és ezeket a hiányosságokat pótolni.
Mennyire vezetett egyenes út erre a tudományos pályára, mert mondtad, hogy edzőként is dolgoztál, el is végezted a TFN, ha jól tudom, a birkózó edző képzést.
Igen, én ugye testnevelő, gyógytestnevelői végzettségem van, edzői végzettségem, meg nemrég szereztem tudományos fokozatot. Mikor elkezdtem a TF-et, akkor jöttem rá, hogy van ilyen lehetőség, hogy PhD képzés, és úgy voltam vele, hogy ha majd eljutok egyszer odáig, akkor mindenféleképpen szeretnék egy ilyen végzettséget is, meg érdekelt is ez az irány. És mikor végeztem a testnevelői képzésen, akkor ugye egyből jelentkeztem is, és nagyon jó helyre sikerült kerülnem a Radák professzorhoz, aki hát így a tudományos világban egy elég ismert név, és nagyon sokat tudtam tanulni tőle ott a PhD-s éveim alatt. Mondjuk leginkább azt, hogy milyen nagy hiányosságaim vannak, mert tényleg nagyon nagy világnyílt
ki előttem. Aki minél többet tud, annál jobban rájön, hogy milyen keveset tud. Ugye,
igen, és azért így a tudománnyal is azért így óvatosan szoktam fogalmazni, mert még azért úgy érzem, hogy messze állok tőle, de hiába meg a fogozatom, még azért még kicsit távol érzem magam tőle. Igen, szóval jelentkeztem, sikerült elvégeznem, és akkor lehet, hogy ez is segített a mostani munkámban való előrelépést.
Hozzáteszem, hogy egyébként szerintem tökéletes példa is a Gergőnek ez a útja, mert nyilván mindenkinek megvan a maga útja. Ő neki, nem lett mindenki olimpiai bajnok, de itt van egy ember, aki mondjuk PhD-t végzett, és most tényleg nem azt mondtam, a tudományt nem azért említettem, mert ez tehát azért, mert erre is szüksége van a magyar birkózásnak, hogy legyenek olyan emberei, akik ezt csinálják, mert különben nem haladunk együtt. Persze más újságírókra is van szükség szerintem, akik szintén segítenek, meg hát nem beszélve a versenyzőkről, de tényleg szerintem nagyon jó példa, akár a kimbás gyerekek előtt is, hogy a pályafutás mellett, vagy a sport mellett a tanulás ez legalább olyan fontos. Gondolom, hogy erről is beszéltek, amikor esetleg valaki érdeklődik.
Igen, és egyébként már PhD képzésre is jelentkeznek birkózók, tehát hogy most már azért eljutottunk.
Hát a személyes példa az
a legjobb. Van érdeklődés is, és örülök azért tényleg, hogy azért jó az egyetemen is a birkózók nagy részének a megítélése, szerencsére.
Te ebben mennyire tudod őket motiválni, támogatni, segíteni, mint adjunktus?
Igyekszem, nyilván sok a nehézség, azért sokan levelező tagozaton csinálják, sok élsportoló is részt vesz a képzéseken. Mindig mondom a birkózóknak, hogy bármikor, bármilyen kérdéssel megtalálhatnak, hál' Istennek a többi tanárral is jó a kapcsolat, úgyhogy ez igyekszem segíteni mindenkinek a munkáját. A Farkas Gábor kollégámmal is, a Közösportok Tanszék mesteroktató, illetve Takács Ferenc tanárúrral is, ő is mesteroktató. Takács Ferencet nem kell gondolom bemutatnom.
Volt is itt ugye vendég, Takács István, Európa bajnokunk édesapjáról beszélünk.
Igen, hát ugye így hárman igyekszünk segíteni a birkózóknak az előrehaladását.
Nemrég írt alá egy megállapodást a Testnevelési Egyetem a Magyar és a Nemzetközi Birkózó Szövetséggel, ez milyen új lehetőségeket teremthet?
Korábban volt egy megbeszélésünk, és a Nemzetközi Birkózó Szövetség nagyon boldogan hallotta, hogy a a TFN angol nyelvű képzések is indulnak. Most jelenleg egy sporttudományi képzésre tudnak jelentkezni, illetve majd később sportmentál tréner képzés, illetve sportpszichológiai angol nyelvű képzések is fognak indulni. Emellett ilyen rövid ciklusú képzésre tudnak angol nyelvre jelentkezni külföldi hallgatók. Most volt egy két hónapos képzés, ahova négy fő birkozó jelentkezett, Kenyából, Zambiából, Salvadorból és Sri Lankából jelentkeztek. Ugye itt a Nemzetközi Birkozó Szövetség igyekszik azokat az országokat is támogatni, ahol még nincsenek olyan nagy birkozó hagyományok. Nagyon lelkesek voltak a hallgatók, nagyon jó volt megismerkedni új, úgymond népszokásokkal is, új emberekkel, és hát a jövőben is majd fog ilyen hasonló képzés is indulni.
De akkor ez nem sportág specifikus, ha jól értem?
Ez a rövid ciklusú, de ez birkozó képzés volt.
És a UVV, tehát a Nemzetközi Szövetségen keresztül jönnek, ez úgynevezett felzárkóztató program, nem tudom, milyen pontos kineved, így van, hogy magyarul a Sri Lankai birkozás is induljon el, és Kenya is a többi, tehát abszolút ez beleillik a képbe, és hát az mondjuk szerintem nem kis dolog, hogy a TF-et és a Gergőjéket látják arra alkalmasnak, hogy ezeket a képzéseket a ide jöjjenek ezek a felzárkóztató programnak a szakemberei tanulni.
Mennyire egyedülálló ez a nemzetközi birkózásban?
Ez a rövid ciklusú képzés, vagy a...
Egyrészt, másrészt, hogy ez lenne, hogy nemzetközileg ide hozzák Magyarországra tanulni a embereket.
Indult más sportágban is egyébként, ami úgymond más volt a többi sportághoz képest, hogy ez a négy fő még itt maradt a Birkóza Akadémián egy két hét elég intenzív elméleti és gyakorlati ilyen képzésen vettek részt. Két hétig reggeltől délutánig folyamatosan nyomtuk a birkózást, és ebbe egy kicsit másabb volt a mi sportágunk.
És birkózáson belül más országban van hasonló?
Hát biztos infót nem tudok, szerintem nincs. Egyébként azért is a Nemzetközi Szövetség minket választott. Van a Nemzetközi Szövetségnek saját képzése. Korábban ez a level 4-es képzéssel vettek részt a Nemzetközi Birkózó Szövetség, ugye a magyar edzők, válogatott edzők tudtak rajta részt venni. Az ilyen úgymond felzárkóztató képzés az ilyen formában azt hiszem volt meg korábban is, de most újra fel lett pofozva, és újra indultam az egyetemem.
Az időnk lejárt, úgyhogy Gergő, köszönjük, hogy itt voltál. Bábszki Gergely, a Kínba Módszertani Központjának igazgatója és a TIE Küzdősportok Tanszék adjunktusa volt a vendégünk. Még egyszer köszönjük, hogy itt voltál, további jó munkát.
Köszönöm a meghívást.
Mindenhez. Zsiga, neked is köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm.
Rád számítunk két hét múlva is.
Jövök.
A kedves hallgatókra is természetesen, viszont hallásra.
Ez volt a Karfiol Fül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország Sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót.